gyülekezet, ma esti alkalmunkon a Józsué könyve második részét fogjuk felolvasni. Az egész részt felolvassuk. Józsué könyvének a második részét. Akkor Józsué Nun fia titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikimleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam honnan valók. Kapuzárás idején, mikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak, fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vivő úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Még le sem feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen retteg és fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogy hogyan szárította ki az Úr előtetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihónnal és Óggal, az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzetés elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr az Isten, fönn a mennyben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet és mindenünket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki. Életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Azután leeresztette őket a kötélen az ablakon át, háza ugyanis a várfalánál volt, és így a várfalnál lakott, és ezt mondta nekik. Menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, kösd azt a piros fonalból font kötelet arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. És akkor csak kijön házad ajtaján az utcára, az maga lesz a halálának az oka. Mi ártatlanok leszünk, de minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amelyen megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt. Legyen úgy, ahogyan mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. A kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak 3 napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták. Azután visszatért a két férfi, lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhoz, Nun fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak, bizony, kezünkbe adta az Úr azt az egész földet, már is reszkedt tőlünk annak a földnek minden lakója.
Az ényi benne formaság homokra épített, Úr Jézus az én kősziklám, csak őben megiszer, az őszentvére várjálik, több nem is kell nekem. Bűnöm meg, add már bocsánat.
második részéhez értünk. Vasárnap délután mi sorozatunk Izrael népével foglalkozik. Most láthatjuk azt, hogy Józsué kémeket küld Jerikóba, és egy szereplő, ha nem is főszereplő, de mondhatnám azt, hogy főszereplő, egy paráznanő. Délelőtt is szó volt a paráznaságról, de úgy volt feltüntetve, hogy attól őrizkedni kell minden embernek, és tisztán megőrizni ifjú korát, és aztán élete minden napjait. Most pedig úgy van feltárva előttünk ez a történet, mint egy olyan nő, aki hitre jutott. Elhitte Istennek a tervét, látta Istennek a csodálatos nagyságát, és alávetette magát az ő tervének. Józsué, ahogy említettem, köveket küld Jerikónak a kikémleléséhez. Ez már megtörtént ezelőtt 40 évvel, amikor ő és Káleb is részt vett ugyan ebben a misszióban, amikor másik 10 társukkal együtt ki kellett kémleljék az országot, ahova beígérte őket, hogy bemennek az Izrael népe. Viszont akkor sajnos az a 10 kém, akiket küldtek, előjárók voltak azok, nem jó hírt vittek. És mert fellázadt Isten népe Józsué ellen, illetve Mózes ellen, még 40 évet kellett körözzenek a pusztában. Ez ráadás volt. És az a nemzedék ki kellett haljon, el kellett tűnjön, és közülük csak Józsué és Káleb ment be az ígéret földjére. Érdekes az, hogy a Jóisten ezt az utat válassza. Vezeti. Én hiszem azt, hogy a Jóisten vezetése volt a kémek életében, és ide vezette be őket, ennek a nőnek a házában. Nem azért mentek be, hogy vétkezzenek, távol álljon tőlük. De a Jóisten így látta jónak, ő nyitott kaput, beengedte, és jöttek az események, történtek. A kémkedés nehéz dolog volt a múltban is és a jelenben is. Olyan küldetés, amivel esetleg jó pénzt lehet szerezni, vagy az életével kell, hogy fizessen a kém. Vagy óriási nagy büntetést szabnak rá. A névtelen két ember, fiatal ember teljesítette küldetését, és amit rábízott a Jóisten, illetve Józsué, hűségesen végezték. Veszélybe volt az életük, de végigvitték mindazt. Komolyan. Akkor is működtek a titkosszolgálat emberei, és ahogy megjelentek ezek a kémek Ráháb házánál, látjuk azt, hogy jöttek mindjárt, és azt üzeni a király, hogy add ki az embereket, ugye, mondták Ráhábnak. És Ráháb mit tett? Hazudott, ugye? Hazudott, hogy valóban itt voltak, de elmentek, és milyen jól el tudta tájolni őket. Lehet, hogy ez nem működne így manapság. Házkutatás, ez meg az, lefoglalás, stb. De akkor ilyen primitív módon történtek a dolgok, és el lehetett vezetni a katonákat, és elmentek dolgukra. A Jóisten útjai nem a miénk. Sokszor mi nem értjük, hogy miért így, és miért nem úgy. Ráháb, látjuk azt, hogy megmentette a kémek életét. Az ő megőrzésükről kellett, hogy gondoskodjon, mert ettől félt, ettől függött az ő biztonsága is, az ő megmenekedése. És meg akart ő is menekülni. Elhitte azt, amit mondtak az emberek, hogy milyen csodák történtek útjukban Jerikó fele, Izrael népével, mik történtek meg. Látjuk azt, hogy ez a nő mennyire átváltozik. Tette azt, amit tette azelőtt, és miután bejöttek ezek a kémek, bizonyságot tett nekik, elmondta azt, hogy hogy is áll Jerikó népe. Jerikó népén egy profécia teljesedett be, egy ígéret, amit Isten mondott el, még Mózesnek. Rémületet küldök előtted, és megzavarok minden népet, mely közzé mégy, minden ellenségedet megfutamítom. Rettenetes félelmet küldök előtted, amely kiűzi előled a hívieket, kánoánikat és hettitákat. Beteljesedett Jerikó népén, és félelem, rettegés vette el őket. Ráhábnál viszont ez a félelem, mondhatjuk azt, hogy a bölcsesség kezdete volt. Elkezdett bölcsen cselekedni. És ahogy beszélgetett a kémekkel, nem csak önmagára gondolt, hogy meneküljön meg, hanem gondolt az ő házanépére is, az ő testvéreire, édesapjára, édesanyjára. Azelőtt ugye úgy élt, hogy csak az ő kielégülésére gondolt. Nem törődött semmivel. Megszólták az emberek, vagy úgy élt, ahogy élt, nem törődött vele. Egyből elkezd ez a nő gondolkozni, és meg akar menekülni a halálból, az elpusztulásból. Szóljon ez nekünk új szövetségi embereknek is, hogy változzon a szemléletünk, hogyha eddig nem tartottuk fontosnak a megmenekedést a haláltól, a mellettünk élő emberek életét, sorsát. Fájjon az nekünk. Elhitte Ráháb, hogy be fog következni rövidesen az, amiről hallott, és elpusztulnak. Ábrahámra gondolok, aki kész volt olyat tenni, amit az emberek elítéltek volna. Feláldozni fiát, megölni a fiát, azért, mert Isten kérte. Ott volt Mária is, ugye? Amikor a drága kenetet hozta, és összetörte, és kiöntötte az Úr Jézus lábára, megkente megváltó lábát. Ezt a cselekedet is a józanész elítéli. Mondták mások, hogy el kellett volna adni, és abból a pénzből ezt meg azt tenni, végezni, csinálni. Ráháb is, amit tett, mondhatni azt, hogy elárulta az országot, Jerikó városát. Nem ezt kellett volna tenni, érvelhet egy észre az ember. Bölcselkedhet az ember. De mert ezeket az említett személyeket Isten lelke töltötte be, és előre láttak a hit alapján, tudtak nagy dolgokat vállalni Istenért. Ábrahám tudta, képes lett volna megülni a fiát, feláldozni, ha ezt kérte volna Isten. És milyen csodálatos az, hogy nekünk is van lehetőségünk napról napra hitáltal elfogadni, és előre tekinteni. Lélekben meglátni a fontos célokat, és azért élni, azért megtenni olyan dolgokat, amire Isten akar és szeretne elvezetni. Megváltozott ez a nő. Milyen csodálatos. És bekerült a neve a hithősök soraiba. Ott van az Úr Jézusnak az őse is, ugye. A kegyelem Istene még most is itt van, jelen van, és meg tud, és meg akar változtatni minden olyan embert, aki még a világi berendezkedés szerint gondolkodik, úgy éli életét. A kegyelem Istene még itt van, elérhető távolságban, és kész megbocsájtani. Ahogy megbocsájtott ennek a nőnek, és még sok százezer millió embernek megbocsájtott, ő kész megbocsájtani ma este itt, nekem és nekünk. Ez a kegyelem. Amen. Kérjük az énekkar szolgálatát, és utána Nagykassa Péter fog szolgálni.
Kövessük bátran lelkesen, Az utóbbi időkben reggelenként a személyes csendességemben a Zsoltárok könyvét olvastam, és egy állítatos könyvet, és szeretnék három igeverset felolvasni a Zsoltárok könyvéből, 103. Zsoltár, 8-as, 9-es és 10-es igeverseit. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart havagja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Amíg olvastam a Zsoltárok könyvét, sok hasonló igeverset találtam, ahol úgymond Isten tulajdonságaival ír, és ebbe a Zsoltárba is azt írja Dávid, hogy irgalmas, kegyelmes, havagja nem tart mindvégig, ne örökké, és rájöttem, hogy az imáimba nem jelenik meg Isten magasztalása, csak kérek tőle dolgokat, megköszönök neki, és közben járok másokért. És pénteken az állítatos könyvben Istennek egy tulajdonságáról volt szó, az irgalmával, és arról, hogy ad második lehetőséget nekünk. Több személy meg volt említve, de én csak két személyről szeretnék beszélni, Jónásról és Péterről. Hát elsősorban Jónásnak Isten átadta az üzenetet, hogy menjen el Ninivébe, mondja meg az embereknek, hogy térjenek meg, vagy meghalnak. Elpusztítja azt a várost. Hát elsőre Jónás nem akart elmenni, és másodjára se örömmel adta át, nem örült, hogy megtértek az emberek, de biztos, hogy a mennyben nagy öröm volt, hogy megtért egy egész város, Ninive. És második sorban pedig Péter, hogy először ugye megtagadta háromszor Jézust, de miután bűnbánatot tartott ezután, és a Szentléleket elküldte Isten erre a földre, és kitöltetett pünköstkor, mikor prédikált, 3000 férfi tért meg, és ez Péternek biztos egy nagy öröm volt, és Istennek is. Én arra szeretném buzdítani a testvéreket, hogy mikor imádkozunk, akkor ne csak kérjünk valamit, vagy hálát adjunk, vagy esetleg közben járjunk másokért, hanem magasztaljuk Isten, mert nagyon sok mindenért magasztalhatjuk őt. Amen.
Thank you. szívemben még mindig ott van a gyergyói látogatásunk ideje alatt az a melegség, az a lelki megújulás, amit ott abban a kis közösségben láttunk és tapasztaltunk. Rácsodálkoztunk a Jóisten munkájára, ahogy embereket szólít meg és hív el az üdvösségre. Nagyon örültünk, amikor láttuk személyesen, hogy egy fiatal nő, aki apáca volt, Németországba küldték ki tanulni, hogy jó apácát csináljanak belőle. Majd meghívták az evangelizálásra, és a Jóisten megnyitotta az ő szemét, és feltette a kérdést magának, hogy hát miért kell én ilyen lelki sötétségbe éljek, miért kell én legyek apáca, mikor lelkileg lehetek szabad, boldog a Jóisten gyermeke, megtért, és a dicsőítő csoportba gitározik, szolgálja az Urat. Aztán beszélgettünk ott egy másik, egy mérnök emberrel. Ő katolikus, még nem jutott egészen odáig, hogy megkeresztelkedjen, de a Jóisten elvégzi benne, mert mindig ott van a gyülekezetben. És azt kérdezte a pap tőle, hogy mi van ott, mi vonz benneteket annyira oda, abba a gyülekezetbe? És miért érzitek ott olyan jól magatokat? Hát olyan jó feleletet adott ez az ember a papnak, hogy tiszteletes úr, a mi templomunkban van egy kereszt, azon az Úr Jézus, a mi Jézusunk azon még halott, de ott a hívőknél van egy kereszt, és oda van írva, hogy Jézus él. Nincs megfeszítve, ott Jézus él, és ott minden mozog, ott élet van, és ez vonz oda. Hát nagyon örültünk, látva Jóisten munkáját, úgy érzem, hogy engem is megújított, és elvégezte bennem azt, hogy érdemes mindent maradéktalanul a Jóisten szolgálatára odaadni, semmit nem megtartani magamnak, mert ha fösvény a szívem, elszegényedek, lelkileg is, anyagilag is, de odaadok Jézusnak mindent, ő gazdagítja az életemet. És nagyon örülünk az Úr munkájának, és az a szívem vágya, hogy a Jóisten újítsa meg a mi gyülekezetünket is. Nagyon jó volt a múlt héten végig arra gondolni, hogy hány ezren imádkoztunk országunkba együtt, román testvéreinkkel együtt a lelki megújulásért, és a Jóisten meg fogja adni, hogyha ezt őszinte szívből vágyjuk. Úgy vagyok, és úgy vagyunk, hogy a Jóisten ismer mindannyiunkat. Ha törött edények is vagyunk, ő meggyógyít, és felemel, és a kezébe használni akar. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Találtam egy nagyon kedves kis olvasmányt, nagyon megmelegítette a szívemet. Felolvasom, biztos mindenkinek lelki hasznára fog válni. Szivárgó cserépedény. Kínában egy vízhordónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakába hordott. Az eddig edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt, és mindig egy teljes adagvizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepett edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment minden nap. A vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény törött cserép szégyelte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni. Két év keserűsége után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál. Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordozó így válaszolt a cserépnek. Észrevetted, hogy az ösvény a virágok csak a te oldaladon nyílnak, és a másik cserép oldalán nem. Ez azért van így, mert én mindig tudtam a fogyatékosságodról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. 2 éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztal díszítsen velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat. Mi minnyájan törött cserépedények vagyunk, a saját különleges hibáinkkal. De ezek a törések és a hibák teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk magunkat és mindenki mást is olyannak, amilyen, és meglátni a jót másokban. Hisz Isten szemében mindennek és mindenkinek egyedi, fontos és áldott helye és feladata van. Amen.
Megérkeztem délutánon a gyülekezetbe, egy különös érzés fogott meg, és úgy indított az Úr, hogyha alkalom lesz, szolgálatra szolgáljak. De még nem tudtam, hogy miből. És akkor emlékeztetett az Úr arra, hogy a délelőtt, Bibliaóra folyamán volt egy gondolat, ami úgy megmozgatott engem is, és azt szeretném elmondani, de még mielőtt azt elmondanám, ez az ige, amikor fel lett olvasva, úgy megfogalmazódott bennem, hogy a 2 kém, akiket elküldött Józsué, hogy kikémlejék Jerikót, miért éppen a parázna Ráháb házába tértek be. És amikor úgy feltettem a kérdést az Úrnak, hogy Uram, miért oda mentek be, akkor az Úr megválaszolta, hogy azért, mert én a bűnösökért jöttem. És milyen csodálatos az Úrnak a kegyelme, hogy nem az igazakért jött az Úr, hanem a bűnösökért. És a másik gondolat, amiről szóltam, két igeverset szeretnék felolvasni a délelőtti igéből egyet. Az ötödik példabeszédek 5. rész 7. verse: most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok. A reggeli igében arról volt szó, hogy vigyázzunk. És az a parancsolat jutott az emlékezetemben, hogy azt mondja a 10 parancsolatban az egyik parancsolat, hogy ne paráználkodj. És elgondolkoztam tényleg ifjú koromon, elgondolkoztam azon, hogy milyen is az Úrnak a csodálatos munkája, hogy felhasználja a törvényt az ember életében ahhoz, hogy a kegyelemhez vezesse az embert. És egy másik ige rész szeretnék elolvasni, a Pál levél a rómaiakhoz 7. rész 7. versétől. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzés kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzés kapott a parancsolattól, megcsalt engem és megölt általa. És visszaemlékeztem az én életemre, amikor még nem könyörült rajtam az Úr. Ugyanezt történt bennem is, és mindazokban, akik megismerték az Urat, akiken könyörült az Úr. Mit tesz a törvény az ember életében? Ösztönözi és felkelti benne a kíváncsiságot, és ahogy a délelőtt hallottam, a hozzászólásokat nagyon jók voltak, de viszont megfogalmazódott bennem, hogy ki tudja ezt megtartani? Ki tudja azt megtartani, hogy ne kívánja, hogy ne fogalmazódjanak benne olyan gondolatok, amelyek kívánságot ébresztenek benne, és aztán meg is teszi. Hát elgondolkoztam is, ahogy beszélgettem másokkal, hiszem azt, hogy az embereknek 99%-a, vagy lehet még 100 is, hogy mind védkeztünk ilyen szempontból, erkölcstelenek vagyunk, amíg meg nem ismerjük az Urat, és ez a törvényszerűség történik meg az ember életében, amíg meg nem könyörül a Jóisten rajtunk. És mit tesz a törvény? Hogy használja fel Isten a törvényt számunkra? Hát, hogy oda vezessen Krisztushoz. Mert mi meg szeretnénk tartani a törvényt. Meg szeretnénk tartani, de erőnk nincsen. És azt mondja épp itt Pál apostol az igében, hogy mert a bűn, miután ösztönzés kapott a parancsolattól, megcsalt engem és megölt általa. Meg akarja láttatni Isten azt velünk, hogy mi magunktól nem tudunk élni. Mi magunktól nem tudunk megváltozni. Mi magunktól halottak vagyunk a mi bűneinkben, és azt akarja megláttatni velünk, hogy Jézus Krisztus, a mi drága Úrunk, meghalt értünk, hogy megváltoztassa a mi életünket. Ő benne van az élet. És ezt, hogyha megértjük, hogy mindent leteszünk, minden erőlködést, minden törvényt leteszünk a mi kezünkből, és szaladunk a mi Úrunkhoz, hogy Uram, Te tudsz megváltoztatni, Te változtatod meg az én életemet, Te adsz kegyelmet nekem. Milyen csodálatos, amikor megérti az ember ezt, hogy nem a törvény által van nekünk szabadulásunk, hanem Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, de fel is támadt, úgy, ahogy hallottuk az előbb. Dicsőség neki. Amen. Amen.
egyik ismerősömmel, utcabeli ismerősömmel találkoztam, és mondtam, hogy itt a Földön minden dolognak legalább két oldala van. Van előnye, és van hátránya. A túlvilágon pedig, akár a mennyországban, ha mennyországban jutunk, ott a mindennek csak előnye van, a pokolban pedig mindennek csak hátránya van. És elolvasok egy pár igét itten a Lukács evangélium, amit tudunk Lukács evangéliumon a 19. részéből, a Zákeus esetét. Zákeus pedig előállván mond az Úrnak, Uram, imé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit parkodással vettem el, négy annyit adok helyébe. Mondanék Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez az ember is egy elveszett ember volt, pedig nagyon gazdag volt. Fővámszedő volt. Mindene megvolt, ami csak el lehet képzelni ezen a földön. De ez az örök élethez képest hátrányt jelent. És mikor találkozott az Úr Jézus Krisztussal, megváltozott. Rálépett a keskeny útra, az élet útjára, és nem bánta meg. Hát testvérek, itten lehet, ezen a földön lehet változtatni az útjainkon, hogyha a kárhozat útján voltunk a széles úton, akkor át lehet lépni még a keskeny útra. Van lehetőség. Már oda át, amikor az ember oda jut halál után, már nem tud változtatni az útján. Ottan már le van rögződve minden. Azért ajánlom magamnak és testvéreimnek is, hogy nagyon-nagyon fontoljuk meg, és másoknak is mondjunk róla, hogy vigyázzanak. Mindnyájunknak meg kell jelenjünk a Krisztus ítélőszéke előtt, és számot kell adnunk arról, amit tettünk ezen a földön, jót vagy rosszat. Adja az Úr, hogy megértsük ezt az igét, és ha kell, akkor változtassunk. És mindnyájan a mennyországba jussunk, amelyeknek csak erőnye van. Amen.
Mielőtt énekelnénk közösen egy éneket, egy szavalatot szeretnék felolvasni. Nagyon, mint a folytatása lenne a bizonyságtevésnek. Siklós József testvértől van ez a költemény, csodálatos. Az újrakezdés oly csodálatos. Elmúlt mi régi, és újjá lett minden. Az összes bűnödet, elrontott múltadat kegyelem tengerébe veti Isten. Az újrakezdés oly csodálatos. Új hang szól hozzád, igaz és tiszta szó. Örök ige, ma is az útra rávezet, megsebez olykor, és mégis gyógyító. Az újrakezdés oly csodálatos. Isten szívével imádság köt össze, s naponta válaszol az örök szeretet, vezéri lépteid, megtart örökre. Az újrakezdés oly csodálatos. Cinkosok helyett testvérekre leltél, s ha talpra állítasz egy-egy hulló életet, a legfőbb tantárgyból már jól feleltél. Az újrakezdés oly csodálatos. Előtted távlat, éltet jó reménység, rostádon hullni hagysz már mindent, mi szemét, ragyog kezedben a valódi érték. Az újrakezdés oly csodálatos, ennek az újnak nem lesz soha vége. Megszűnik egykor könny, bűn, halál, fájdalom, nem fakul új ég, új föld fényessége. Amen.
Oh,
délután is sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és kívánjuk azt, hogy tapasztaljuk meg az Úr jelenlétét, ne csak a vasárnapi napon, ne csak a mai délután, hanem előttünk álló hétköznapoknak minden napján is. Az énekar szolgálatát hallgassuk meg, utána pedig az ige hirdetése következik. Beleképzeltem magam egy kicsit Józsué helyébe, amint ott a történelmi napok események között áll az ígéret földjének határán, és talán sok izgalommal telve, talán éjszakákat nem aludt, gondolkozva, milyen is lesz az, mikor megérkeznek, mikor belépnek arra a földre. És valószínű, hogy úgy, ahogy mondta testvérem is, eszébe juthatott az is, mikor 40 évvel azelőtt őt küldték ki, mint kémet másik 11 társával, és hallottuk a következményeket, mivel hitetlenek voltak, rossz híreket vittek, meg volt a következménye, 40 évig még bolyongani kellett a pusztában, addig, míg részesei lehettek az ígéretnek. Hát most Józsué áll ott, és ő is kiküldi a két kémet. Hát úgy van, hogy beállunk az Úr követésében, és bízunk az ígéretben, megyünk előre, de szükséges az, hogy néha megálljunk, és erősítést kapjunk az Úrtól. Megerősítse bennünket abban, hogy hogyan is, mint is lesz a következő lépés. Valószínűleg Józsuénak is, a népnek is szüksége volt arra, hogy egy utolsó bátorítást kapjon, egy utolsó lökést az Úrtól, megerősödjön, és lehetett ez egy oka annak, hogy ő kémeket küldött ki arra a területre. Hát elmentek a kémek, és kiderül a történetből, hogy ahová kémkedni mentek a nép közé, az a nép talán még többet tud róluk, az Izrael népéről, mint ők a kánaáni népről. Hiszen az derül ki a felolvasott igéből, hogy beszédtéma ez. Napi szinten beszédtéma lehetett, valamilyen féle feszültség volt ott a kánaáni nép között. Valahogy úgy képzelem el, mint a napokban, mikor ugye megtörtént a sajnálatos terroresemény, és minden nap többször is hallhattuk a médiából az ezzel kapcsolatos híreket és aggályokat. Lehet, hogy valami ilyesmi hangulat is, ilyesmi hangulat volt ott Kánaán földjén, hiszen majd maga Ráháb mondja el azt, hogy rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Hát úgy feltevődött bennem a kérdés, hogy vajon milyen hírek előznek meg engem? Milyen hírek előznek meg bennünket? Akár úgy, mint úgy, mint egyéneket, mint személyeként. Van valamilyen hírünk. Talán nem is ismernek még bennünket, de valamit már hallottak rólunk, vagy éppen közösségről. Az a közösség olyan, hogy, és mondanak valamit. Vagy várunk egy ifjúságit, és már van egy ifjúsági csoportot, és már van egy véleményünk róla, hogy hát ismerjük azt az ifjúságot, ők egy kicsit komolytalanabbak. Vagy egy másik csoportról várjuk őket, mert odaszánt életűek. Valamilyen hír megelőz bennünket. És úgy eszembe jutott az, hogy megtérésem előtt nagyon kínos volt nekem. Próbáltam kerülni az olyan találkozásokat, amikor tudtam, hogy olyan emberek lesznek ott, akik lelki emberek. Megvolt a hírük ezeknek az embereknek is. És kerültem a kontaktust, még a szemkontaktust is az ilyen emberekkel, ha csak lehetett, elkerültem őket, azért, mert tudtam azt, hogy ezek az emberek rákérdeznek esetleg arra, hogy hogyan állok, hogy van az én lelkem. Megvolt ilyen jó hírük. Gordon Maxwellről hallottam, egy misszionárus volt, aki Indiában tevékenykedett, hogy ott léte folytán valamilyen okból lakást kellett cseréljen, albéletben lakott, és kereste a lakásukat, az albéletet, és sehol nem talált. Míg végül egy hindú illető megmondta neki egyenesen, hogy nem adom ki neked a lakásomat, mert hallottam, hogy te hívő ember vagy, és hogyha te beköltözöl hozzám, akkor én 2 héten belül meg fogok térni, és én ezt nem akarom. Milyen hírek előznek meg bennünket? Persze a hírek kialakulnak vélemények alapján, az életvitelünk alapján, az alapján, hogy mit látnak rólunk, mit tudnak rólunk. És milyen jó lenne az, hogy ilyen hírek előznének meg bennünket, hogy az egy jó ember, az egy komoly ember. Ez a közösség az igéhez ragaszkodik. Isten szerető közösség. Mi lenne, hogyha arról lenne híres a szatmári gyülekezet, hogy nem lehet ott alkalmakat úgy eltölteni, hogy ne térjenek meg. Milyen jó lenne, hogyha ilyen hírek előznének meg bennünket. Hát a felolvasott igében is hallatszottak hírek, és a hírek hallatán történtek valamik. Kapuk zárultak be, illetve ajtók nyíltak meg. Úgy olvastuk, hogy Jerikó kapuit bezárták. Felolvasott részben is olvassuk ezt, de hogyha előre lapozunk, a 6. versben úgy írja, hogy Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki, se be nem mehetett senki. Be volt zárva még, hogy még csak nem is akárhogyan, hanem alaposan. Biztos még be is reteszelték, eltólaszolták, nem tudom, de alaposan bezárták, hogy aztán ott seki, se be nem mehessen senki. Hát miért szoktunk mi kaput zárni? Miért szoktunk bezárkózni? Nyilván azért, hogy ne jöjjön be más. Ne jöjjön be idegen, ne sértse meg azt a szférát, ami a magánszféra, vagy ami privát szféránk, ami tulajdonunk, és mehetnénk tovább, hogy mi miatt zárkózunk be, de azt hiszem, hogy visszavezethetjük oda, hogy a félelem miatt szoktuk bezárni a kapukat, azért teszünk ilyen biztonsági dolgokat, mert félünk. Félünk esetleg attól, hogy anyagi javainkat eltulajdonítják, vagy éppenséggel a mi testi épségünkben tesz kárt valaki. Aztán éppen az említett eseménnyel, a terror eseménnyel kapcsolatosan is hallottam, megszólaltatták az utca embereit is, és hangot adott valaki, hogy félünk. Nem merünk kimenni az utcára. Nagyon rossz érzés, szorongás van. És valóban így van, hogy a félelem az bezár bennünket. Az bezár, elszigetelté teszi az embert. És én úgy gondolom, hogy valakiknek ez nagyon is szándéka vagy akarata az, hogy féljen az ember, és ennek nagyon sok következménye lehet, de talán ez az egyik is, hogy elszigetelődnek egymástól az emberek. Szóba állunk valakivel, és érezzük azt, hogy falnak ütközünk. Nem enged tovább, mint ahogy a Jerikó kapujáról is írva van, hogy ott se ki, se be. Érezzük azt, hogy határokba ütközünk, nem enged mélyebbre, nem enged mélyebb közösségre valaki, és nem jó van ez. Nem jó ez, hogyha a félelem ilyen hatással van ránk, elszigetel egymástól, bezár bennünket. Látjuk azt, hogy környezetünkben nagyon sokat költenek ilyen biztonság technikára, akár jól elkerített házak, riasztó berendezés, nem tudom ki miben látja a biztonságot, vagy éppen egy kis félretett pénzben, vagy kapcsolatokban. Nagyon sok mindent megmozgatnak az emberek azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Hát így volt Jerikó is. Jerikó a bezárt kapukban és a vastag falakban látta az ő biztonságát. Ezzel szemben látjuk Ráhábot, akinek az ajtója kinyílt. Ugyanaz a hír jutott el hozzá is, ugyanazokról a dolgokról hallott ő is, mint Jerikó összes polgára, de mégis ez a Ráháb másképp reagál. Vannak olyanok, akik a hír hallatán félelem születik meg szívében, és vannak olyanok, akiknek Isten félelem. Vannak olyanok, akik bezárkóznak is, megint mások számára új kapuk, új horizontok nyílnak meg. És gondolkoztam, hogy ma sincs ez másképpen, ma is hasonlóképpen reagál az ember Isten igéjére, ilyen kapukat enged le. És gondolkoztam, mik lehetnek ezek a kapuk. Hát az egyik a hitetlenség kapuja. És nagyon sokan mondják ma azt, hogy a Bibliában hinni, hát ez már rég divatja múlt. Hogy képzeled ezt még, hogy a 21. században a technika, a tudomány, az abban lehet, arra lehet alapozni, de egy régi könyvre, ami talán nem is igaz, ami csak egy kitalálás, egy monda, vagy valami hasonló, nagyon sokan ezt mondják, és ezt képviselik. És leengedik a hitetlenség kapuját. Aztán lesz szoktuk engedni a büszkeség kapuját is. Akkor, mikor nem mondjuk azt, hogy nem igaz az ige, vagy nincsen Isten, de mikor oda kerül a sor, hogy lépni kellene, el kellene fogadni, be kellene fogadni, akkor hát mit fog mondani a szomszédom? Mit fognak mondani az osztálytársaim? Mit fognak mondani az ismerőseim? Hát különben is van nekem vallásom, üdvözítő vallásom. Úgy eszembe jutott, hogy néhány hónapja teremen voltunk az imaház megnyitón. Hát akarva akaratlanul is a polgármester a köszöntőjében úgy kimondta, hogy hát én nem voltam baptista, és nem is leszek. És vannak ilyenek, nem azt jelenti, hogy valakinek feltétlenül baptistának kell lennie. De nem lehet az sem, hogy valaki a mellét verje, hogy már én pedig ehhez az egyházhoz tartozok, és nekem nincs szükségem megtérésre, nincs szükségem arra, hogy befogadjam az igét. Aztán megint mások leengedik az élvezetek kapuját. És ezek nem engedik bejönni az életükbe az igét. Azért, mert annyira éncentrikussá vált a világ, és annyira a jólétet hangsúlyozzák ki minden irányból számunkra, és talán mindenki úgy ráállt erre, a pénz megszerzése és a javaknak a megszerzése, a szórakozás, a könnyelmű élet, és ez kaput enged le számunkra, körbevesz bennünket, és azt hazudja nekünk a sátán, hogy most mindezeket én adjam fel, ezeket az élvezeteket, amiért én fáradoztam, a wellness-t, a stb. Én nem mondok le ezekről. Az élvezetek kapuja. Aztán megfogalmaztam még egyet, amit úgy neveznék, hogy a más kapu. A más valaki, vagy a máskor kapu. Mert lehet úgy ülni a padban, vagy hallgatni az igét, és hogy azt mondom, hát ez nem nekem szól. Ez valaki másnak szól. Ez éppen a mellettem ülőnek szól. Hát neki van probléma a családjával. Hát miért nem mondják annak, aki nem jön gyülekezetbe, mindig hiányzik. Hát ez nem nekem szól. Vagy éppen a máskor. Igen, hát jó lenne megtérni, érintett az igény, de most éppen várnak is rám, nem maradnék meg majd, egy kicsit teljen az idő, idősebb leszek, majd máskor. A más kapu, ez is olyan sokszor leereszkedik és bezár bennünket. Ugye elgondolkoztam, hogy mi lett volna, hogyha Ráháb is leengedi ezt a máskor kaput. Lett volna még esélye? Nem vajon ez az első és utolsó esélye volt? Tamás említette, hogy nem véletlen az, hogy meglátogatták a kémek. És vajon véletlenek azok az események, azok a történések, amelyek velünk történnek? Vajon nem-e lehetőségek, amelyeket esetleg elszalasztunk? Ráháb egy esélyt kapott, és azt ragadta meg. Annyi sok esélyt kaptam én is, és annyi sok esélyt ad még a Jóisten számunkra, de feljogosít ez bennünket arra, hogy játszunk a kegyelemmel, hogy hazárdírozzunk. Nem tudjuk azt, hogy mikor lesz az utolsó esély, ezért ne engedjük le a más kaput sem. Hát lehet, hogy nagyon sok ilyen kaput lehetne még sorolni, de ezeket a kapukat, vagy éppen a másokat, úgy gondolja az ember, hogy én már pedig ezeket nem nyithatom meg, mert ha megnyitom, hát akkor nem tudom, mi fog történni. És valóban, mi fog történni? Hát, be fognak jönni rajta. Bizonyos értelemben, igen, kiszolgáltatottá fogok válni, igen, föl kell adjam esetleg a függetlenségemet, az én egyéni terveimet, meglátásaimat, az én egész életemet, de hát igazából nincs más esély az életre. Kánaániaknak sem volt más esélyük, ha tetszik, ha nem. Ez az egyedül esély, hogy felemeljük a kapukat, hogy kinyitjuk a kapukat, és engedjük, hogy bejöjjön az Úr a mi életünkbe. Maga Jézus mondta azt, amikor itt a Földön járt, hogy mert aki meg akarja tartani az ő életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja. És erről van szó. Feladni önmagunkat, megadni önmagunkat, kinyitni a kaput, és engedni azt, hogy bevonuljon az Úr rajta. Hát Jerikó bezárta a kapukat, de ismerjük a történetet, ez nem bizonyult akadálynak. Eljött az az idő, amikor nem a kapuk borultak ki, hanem az egész fal semmivé lett. Elpusztult minden. És olyan kegyelem az, hogy ma még kopogtat az Úr a mi ajtókon, a mi kapunkon. De el fog jönni olyan idő, amikor az ember fog kopogtatni, vagy esetleg dörömbölni, ütni a mennyország kapuján is, és kétségbe esetten kiáltani, hogy engedj be. De milyen fájdalmas lesz az, mikor idegeneknek bizonyulunk az Úr számára. Mert hogyha itt a földi létben nem engedjük be a mi életünkbe, mikor itt nem nyitunk ajtót neki, akkor nem számíthatunk arra, hogy majd valamilyen képen, valamilyen kapcsolatok révén, vagy beimádkoznak, vagy nem tudom, hogy de ajtót nyitnak nekem. Nem számíthatunk erre. Egy néhány szót hadd ejtsek még Ráhábról is. Valóban ismert az ő foglalkozása, és mint egy ragadvány név ott volt az ő neve előtt mindig az, hogy a parázna Ráháb. Hát, mivel jár ez a foglalkozás? Csak egy néhány szóban. Az ilyen ember tulajdonképpen tárgyá válik. Mások kívánságainak az elérésében egy eszköz. És gondolom, hogy ilyen érzések is lehettek benne, nem tudom, a hanyadik, a sokadik alkalom után is, hogy hát igazából engem csak egy tárgyként kezelnek. Értéktelen az életem, engem kihasználnak, felhasználnak. Aztán ott lehetett a szeretetlenség érzése is, hogy nagyon sok mindenkivel találkozok, de igazából úgy érzem, hogy engem senki nem szeret. Aztán ott volt az, amit minden ember részéről talán érezhetett, vagy éreztették vele azt, hogy megvetett ember. És talán még azok is, akik fölkeresték, utána azok is megvetették. Hát szörnyű érzések lehetnek ezek, amelyek marják az embernek a lelkét. Én úgy gondolom, hogy nem csak a mai időben, hanem a múltban is az embernek lelke van, és ugyan azok az érzések gyötörhették őt is. De olyan jó az, hogy Istennek valóban terve van minden emberrel. Még a legmélyebben levő, a legsötétebb helyzetben levő ember is, akik lenéznek másokat, akik kiközösítenek mások, Istennek csodálatos terve van vele. Egyszer beszélgettem valakivel, egy nagyobb gyárnak az igazgatónője, és azt kérdi, hogy aztán van-e nálatuk a gyülekezetben parázna? Hát mondom, csak azok vannak, akiket paráznák, akiket az Úr megváltott. És mondhatom azt, hogy lelki értelemben valóban mindannyian paráznák voltunk. Mert hűtlenek voltunk az Istenhez, hűtlenek voltunk az Úrhoz, más isteneket kerestünk, Isten nélkül éltünk, vagy éppen, ha jelen időben érvényes, akkor értsük úgy, jelen időben mindannyian hűtlenek voltunk, vagy vagyunk Istenhez. Nincsen kivétel. És ahogyan Ráhábon könyörült, úgy könyörül rajtunk is, és nincsen olyan mélységes állapot, ahova ne tudna lenyúlni értünk. Olyan szép az a bizonyságtevés, amit Ráháb mondott el, és hadd olvassam fel újból. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vöröstenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihónnal és Oggal, az Amória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzetés elállt mindenkinek, miattatok. Bizony a ti istenetek az Úr, az Isten fönn a mennyben, és lenn a földön. Micsoda fölismerésre jutott ez az asszony. És bizonyos dolgokat úgy mond el, többes szám első személyben, mikor arról beszél, hogy rettegtünk, mikor azt mondja, hogy megdermedt a szívünk, még a lélegzete, és elállt mindenkinek miattatok. Ez közös vonás volt mindenkiben. De van valami, amit első szám első szemében mond el. Az az első sor azt mondja, hogy tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet. És milyen jó ez, hogyha valaki személyesen tudja kimondani. Nem az, hogy tudják egy néhányan, vagy hallották egy néhányan. Tudom. És erre van szükségünk, hogy mindannyian őszintén meggyőződéssel tudjuk azt kimondani, hogy tudom, hogy az Úr az Isten. És nem akar kevesebbet elvégezni az Úr senkinek az életében, mert ő csak többet akar adni nekünk. Hát Ráháb hallotta a hírt, az Istenről szóló hírt, az Isten dolgairól szóló hírt, és hitt. Egyszerűen hitt. komolyan vette azt, amit hallott. És azt mondta, hogy igaz, hogy nem valamilyen fényes életem van idáig, de én nem akarok elveszni ezzel a várossal együtt. Én nem akarok a halálfia lenni. Én ezen változtatni akarok. És én hiszem azt, hogy Isten látta ezt a szándékot ennek az asszonynak a szívében, és valóban amellett, hogy stratégiailag is fontos volt, hogy hová mentek be ezek a kémek, de Istennek fontos volt ennek az asszonynak a sorsa. Nem hagyta figyelmen kívül őt. És ma is mindannyian ugyanazt az ígét halljuk, és a kérdés az, hogy mit teszünk vele, milyen következményei lesznek. Félelem vagy Isten félelem? Ráhab felismerte azt, hogy kegyelemre van szüksége. Azért is, mert olyan életet élt, amilyet élt, de azért is, mert ő a jerikóiak közé tartozott. Neki kegyelemre van szüksége. És nem látott más kiutat, csak az, hogy befogadja ezeket a kémeket, és tőlük kér segítséget. És látjuk azt, hogy a hitnek vannak következménye is az ő életében. Nem csupán csak elmond dolgokat, hanem jönnek a cselekedetek is. Láttuk azt, amint kimenti őket, elrejti őket, gondoskodik az ő megmenekülésükről. Aztán olyan szép volt számomra, azt mondja, mikor elbocsátotta őket, hogy menjetek a hegyekbe, hogy rátok nektek találjanak az üldözők, és rejtőzkedjetek el ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. És ezek a kémek engedelmeskedtek ennek az utasításnak, elmentek, 3 napig rejtőzködtek. De mit olvastunk Ráhábtól, amint elmentek a kémek? Azután elküldte őket, és azok elmentek, a piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. Mondhatta volna az, hogy még van legalább 3 napom, minimum 3 napom, míg ezek az emberek visszatérnek az ő táborukba, addig még nem teszem ki a piros kötelet. Addig még várok, meghúzom magam, nehogy esetleg lebukjak a sajátjaim között. Ahogy elmentek az izraeli kémek, Ráháb kitette a piros fonalat az ablakba. Hát úgy van ma délelőtt a tinikkel is, azzal a témával foglalkoztunk, hogy a világban, de nem a világból. Hogy igen, ott vagyunk még Jerikóba, de már nem a jerikóiak közül. Még ott tartózkodunk, nem tudom mennyi ideig, 3 napig, 3 évig, 30 évig, de a piros kötél már ott van, a piros fonal már ott van az ablakba. A bárány vére már ott van az életünkön. És Ráháb ebben bízott igazából. Jerikóiak bíztak a bezárt kapukban, bíztak az erős falakban, de Ráháb bízott abban a kis piros fonalban, amit ő az ablakba kitett. Azért, mert ez volt az ő megmenekülése. És mi is ebben bízhatunk, az Úr Jézus drága vérében, az ő piros vérében, ami ott lehet a mi életünknek ajtaján. Ez lehet a mi biztonságunk. Ebben lehet a mi biztonságunk. Aztán úgy van, ahogy mondta már testvérünk is, hogy a Jóisten csodálatosan helyreállította ennek az asszonynak az életét. Látjuk azt, hogy bekerült a hithősök sorába. Ott, ahol az ige beszél Józsefről, Mózesről, Dávidról, és még nagyon sok hithősről. Ott olvashatjuk Ráhábnak a nevét is. Aztán tudjuk azt, hogy valóban az Úr Jézus nemzetségébe került be, de azt is tudjuk róla, hogy az Úr rendelt neki egy férjet. És született egy fia, akit úgy hívtak, hogy Boáz. És úgy tudjuk az ígéből, hogy ez a Boáz egy jómódú ember lett. Egy jellemes ember lett, egy jó indulatú, egy jó szívű ember lett. Milyen családban kellett ez felnőjön, hogy ilyen emberré váljon? Én úgy gondolom, hogy egy rendezett családban nőtt fel. És milyen szép az, hogy Jóisten ilyen szépen begyógyítja a sebeket. Látjuk azt, hogy honnan jött ez az asszony. A megvedettségből, a kiszolgáltatottságból, ott, ahol csak tárként kezelték, ahol értéktelennek érezte magát, és a Jóisten ilyen szépen, ilyen csodálatosan helyreállítja az ő életét. És ismét mondom, hogy számunkra sem akar kevesebbet adni az Úr. Maga Jézus mondta azt, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, hogy bővölködjenek, hogy bőségben éljenek. A kémek visszatértek jó hírekkel, és elmondták azt, amit Ráháptól hallottak, hogy már reszketnek tőlünk az Úr, a mi kezünkbe adta ezt a földet. Testvérek, ilyen reménységgel lehetünk mi is előre nézve, mert a mi hazánk odaát van, hogy a mi részünk a mennyország, amit az Úr készített számunkra. De addig is az Úr igéje figyelmeztet bennünket, és azt mondja, hogy emeljük fel a kapukat. Talán először kell fölemelni, megnyitni, hogy bevonuljon rajta az Úr, hogy lakozást vegyen életünkben az ige, de ha már megtörtént, nem mondhatjuk azt, hogy nekem már nincs szükségem rá. Akkor már mindjárt bezártuk a közömbösség kapuját. Minden nap szükségünk van arra, hogy megnyissuk életünket, szívünket az Úr igéje előtt, és engedjük azt, hogy betöltse a mi életünket. Hogy a kapuk, az elválasztó falak ledőljenek ember és ember között, testvér és testvér között is, de ledőljenek ember és az Úr között is, azért, hogy betöltsön bennünket a szeretet. Azt mondja Isten igéje, mi az, ami kiűzi a félelmet? A teljes szeretet. És erre van szükségünk, hogyha nem akarunk félelmet, nem akarunk félelmek között élni, hanem akarunk Isten félelemben élni, és akarjuk azt, hogy előttünk megnyíljanak új perspektívák, új horizontok, akkor be kell engedjük a teljes szeretetet. Kell engedjük azt, hogy lakozást vegyen a mi életünkbe, betöltse teljes mértékben életünket és vezessen bennünket. Amen. Istenünk, hálát adunk a lehetőségét azért, hogy a házadban tölthettük-e mai napot. Köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük az ígét, amit hallhatunk, amit olvashatunk. Urunk, köszönjük azt is, hogy ma azt mondtad, hogy felelősség ez, hogyan hallgatjuk a te ígédet, hogyan olvassuk. Segíts, Uram, hogy engedjük azt, hogy lakozás legyen a mi szívünkbe, változás hozzon életünkbe. Segíts, hogy ne csak elméleti halott hitünk legyen, hanem hadd legyenek ott a cselekedetek is, amelyek hit által jönnek. Úr Jézus, hálát adunk azért is, hogy van még kegyelem, lehet még hozzád kiáltani, és szeretnénk, Urunk, azokért kiáltani hozzád, akik mélységekben vannak, akik megkötözöttségekben vannak, akik falak között bezárva vannak. Kérlek, Uram, hogy könyörülj rajtuk is, nyisd meg az ajtót, kopogtass, Uram, hogy hadd legyen találkozás, személyes találkozás veled, változtass meg, Uram, ma is életeket. Köszönjük, hogy ilyen reménységünk lehet, hogy veled találkozhatunk, és az ígéret földje lehet a mi részünk. Amen.